Kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és aki a halottak közül elsőszülött, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket húsvét reggelén, áldom az Urat, hogy jöttünk, siettünk, mint az első asszonyok az Úrházába. Isten hozott bennünket. Ezt mondja az Úr, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Áldott legyen az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászül minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvérek, azt az igét, amelyet Isten a szívemre helyezett, János evangéliuma 21. részéből, az első 19. versét olvasom. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János evangélista befejező fejezetének ezt az első 19 versét. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánál a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai, és a tanítványok közül még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is, ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megkérdezte, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. A kegyelem Isten áldja meg most is az ő igéjét közöttünk, adja, hogy az ő lelke által hirdettessék, és mi pedig befogadjuk mindannyian. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicséret, dicsőség és hálaadás neked, Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, hogy megérhettük ennek az évnek is a húsvét ünnepét. Köszönjük, hogy minden nap ajándék, és köszönjük, hogy veled örvendezhetünk a te igéd, a te lelked közösségében, veled közösségben, itt a te házadban, és a gyülekezet közösségében. Köszönjük, hogy arra indítottad a szívünket, hogy jöjjünk korán reggel, ahogy jöttek az asszonyok, és keressünk téged, és ünnepeljünk téged, és benned, és veled örvendezzünk. Köszönjük, Urunk, hogy csodálatos örömhír hirdettetik nekünk. Urunk, annyi féleképpen kötötte le az elmúlt időben is a mi figyelmünket, a mi szívünket, a bánat, akár a csüggedés, akár a halál valósága, amelyet átélhettünk, akár szeretteink elvesztésével, vagy a környezetünkben híreket hallva. Olyan csodálatos dolog, hogy hirdettetik most is, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy van feltámadás, hogy van feltámadás a mi életünk millió helyzetében, hogy nekünk hívő embereknek van élő reménység, hogy van a csüggedésből, az elkeseredésből kijövetel, hogy nekünk hívő embereknek a mélység nem azt jelenti, hogy vége, hogy ott maradunk, hogy elestünk, hanem a mélység pont azt jelenti, hogy onnan van a feltámadás, hogy onnan lehet átélni még inkább azt, hogy micsoda csoda veled járni, és a legnagyobb mélységből a legnagyobb csoda átélni a te felemelő kegyelmedet. Köszönjük, hogy a feltámadást nap mint nap átélhetjük, és nekünk minden vasárnap a feltámadás ünnepe a te feltámadásod óta, és minden nap ennek a valóságában járhatunk. Kérünk, hogy ezen a mai ünnepen eleveníts meg bennünket ebben, hiszen olyan fontos, hogy ez valóban folyamatos megélése lehessen a mi hitünknek és életgyakorlatunknak. Áldunk, hogy itt lehetünk a gyülekezet közösségében, kérünk, áld meg a mai alkalmunkat, ige hirdetést, úrvacsora vételünket a te szent lelked által, és áld meg az összes további Isten tiszteletet is, hogy ott is áldott módon hirdettessék a te igéd, és kérünk, hogy te vonzd ide a gyülekezetet, készítsd a következő Isten tiszteletre jövőket is a te kegyelmedből, a te lelked által. Amen. Énekeljük, szeretett gyülekezet, a már megkezdett éneket, tehát az 511. dicséretnek az 5. versét. Csak téged áldjon énekünk, Szent Háromság egy Istenünk. Hallgassuk meg fennállva, szeretett gyülekezet, azt a rövid mondatot, amelyet kiemelni szeretnék az előbb felolvasott szakaszból. Tehát János evangélium a 21. részéből, a 17. versből ezt a kérdést szeretném kiemelni. Szeretsz-e engem? Foglaljuk el helyünket. Szeretett gyülekezet, a feltámadás sok kérdés kíséri. Bizonyosan eszünkbe jutnak ezek a kérdések, már rögtön, ahogyan legelőször találkozik az angyal, a korán reggel a sírhoz menő asszonyokkal elhangzik az első kérdés, miért keresitek a halottak között az élőt? Aztán utána Máriának elhangzik a következő kérdés, miért sírsz, Mária? És aztán úgy gondolom, a következő kérdések között van ez a kérdés, amelyet Isten a szívemre helyezett erre a mai reggelre, szeretsz-e engem? János evangélista ugye így írja le, hogy a harmadik megjelenés története volt ez az Úr Jézus Krisztusnak, tehát közvetlenül az első napokban való jelenetet olvastam föl. Vajon csak Péternek hangzik ez a kérdés? Egész egyértelműen nem. Nyilvánvalóan minden egyes ige nekünk, mindannyiunknak hangzik, de már nagyon megszólította ezt, hogy az első keresztjének se úgy vették, hogy ez csak Péternek szól, hiszen különleges ez, hogy János írja meg ezt az evangéliumában, ezt a történetet Péterről. Nem Márk írja meg, ugye nagyon jól tudjuk, hogy Márk evangéliumát diktálta Péter, de nem ott olvassuk ezt a történetet Péterről, hanem János írja le. Ebből az szólított meg engem, hogy bizonyosan ezek az első keresztjének sokat beszélgettek ezekről, ezzel a személyes élményéről Péternek is, és mindazt, amit Péter így személyesen átélt, azt ők mindannyian magukra vették, és maguk is hagyták, hogy mindez átjárja őket, és mindez őket is megkérdezze. Ezen a mai húsvéton ez a kérdés, hogy szeretsz-e engem, nekem a feltámadásról szólt. Vagy mondjam így, hogy ez a kérdés, hogy szeretsz-e engem, feltámaszt mindannyiunkat. A feltámadás titkát mondja el. A feltámadásban segít bennünket. Vagy egyértelműen elmondja, hogy mi a különbség azok között, a tanítványok között, akik lehet, hogy tudnak a feltámadásról, de mégis személyesen nem élték át azt. Szeretsz-e engem, ez a titok. Óriási nagy kérdés mindannyiunk számára, akik Isten kegyelméből itt vagyunk most is, és ünnepelünk, akik itt vagyunk rendszeresen a gyülekezetben, hogy mindezt ismerjük, tudjuk, mindezt el tudjuk mondani valakinek, teljesítünk valamilyen hitbeli kötelességet, vagy szeretjük a mi Urunkat. És ez a szeretjük a mi Urunkat, ez jelenti pontosan azt a feltámadást élő megélését, átélését, amelyet ezek a tanítványok és mi is ugyanúgy átélhetünk. Ezen a húsvéton nagyon elgondolkoztatott az, hogy mennyire más azoknak a tanítványoknak a valósága, akik ott voltak nagypénteken, nagyszombaton, és akik ott vannak húsvét után, a feltámadás átélése után. Mindkettő tanítványi sereg. De gondoljuk csak át, hogy milyen mások, mennyire tele vannak kérdésekkel, csüggedéssel, csalódással, a halál valóságával, nyomásával, és még mi minden lehúzó dologgal, és mennyire más az a tanítvány, amelyik átéli, hogy élő Uram van, és győzedelmes Uram van, aki győzött a halál felett, a bűn felett, mennyi öröm, mennyi élő reménység, mennyi futás, lelkesedés, szaladás, mennyi életváltozás van bennük, láthatjuk ugye az evangéliumokban. De ugyanez valóság a mi életünkben is, ma is. Lehetünk ilyen, és lehetünk olyan tanítványok. És olyan sokszor látom, akár, hogy egy kicsit fasori példát mondjak, amikor itt van a kolumbárium alattunk, ugye a templom alatt, és látok oda lemenni testvéreket, és sokakat szólítok meg azzal, hogy ugye bejönnek ide a templomba, és mondják, hogy nem, csak ők a kolumbáriumba jöttek. Valahol ugyanezt a dolgot látom bennük, és mondom most ezt így el, mert konkrétan valakivel beszélgettem is, és ezt mondta el magáról, hogy sokszor csak oda ment, és nem jött ide be, és ugyanezt élte meg, hogy nem töltötte be a szívét az élet örömmel, nem töltötte be a szívét az új élet örömmel, nem töltötte be a szívét a győzelem öröme, az élő reménység öröme, csak oda ment, és csak azt látta. Nos, ugyanezt látjuk azért itt a történet első részében is ezekről a tanítványokról, hogy a feltámadásról már tudnak, és mégis visszamennek, és átélik csüggetten, reménytelenül, nem fognak semmit. Nem fognak semmit ott a genezáreti tónál, és tele vannak ezzel az elkeseredéssel, csüggedéssel, pedig már a feltámadás után vannak. És aztán itt van ez a csodálatos, gyógyító beszélgetés, amit szeretnék kiemelni a magunk számára. Jézus Krisztus gyógyító beszélgetése Péterrel, amikor megfordul az ő személyes élete, és amikor átéli és betör az ő életébe, szívébe is a feltámadás valósága. Mondjam így, hogy újból megeleveníti őt az Úr, és újból életre kelti őt. Hogyan megy mindez végbe az ő életébe, hogyan tud betörni az ő életébe ez, és hogyan tud bennünket is megeleveníteni. Újból és újból, most is és minden nap a feltámadás valósága. 5 pontot láttam meg ebben a történetben, amelyen keresztül mindig újból és újból ez a kérdés jöjjön közel hozzánk, hogy szeretsz-e engem. Legelőször azt szólított meg, hogy Pétert visszaviszi az Úr az első szeretethez. Az Úrral átélt első szeretet megújító valóságához. Hiszen az, ami itt történik a feltámadás után, mindannyian bibliaolvasókként bizonyosan visszaemlékszünk rá, hogy már egyszer megtörtént Péterrel. Pontosan akkor, amikor Pétert elhívta az Úr. Akkor ugyanezt a csodát élhette át. És most ugyanígy Jézus Krisztus visszaviszi oda. szeretsz-e engem? Akkor micsoda nagy életváltozás volt ez a te számodra. Mennyire megújított téged, milyen első szeretetet éltél át. Olyan élményt és olyan tüzet kaptál, és olyan változást, amit soha azelőtt senkitől. És úgy érzed, ez megkopott? Úgy érzed, hogy azóta mennyi minden történt, azóta mennyi minden változott, mennyi minden tapasztaltál ebben az életben, mennyi minden lehúzott? Idézd fel magadban azt az első szeretetet, azt az első elhívást, azt az első életváltozást. És hiszem és vallom, hogy nekünk is erre van szükségünk, nap mint nap, folyamatosan. Szeretsz-e engem? Nem olyan régen a gyülekezetünkben volt egy gyülekezeti nap, virágvasárnapon, és ott a Elza egy indonéz misszionárius nőnek a bizonyságtételét hallgathattuk, és mondtam neki, hogy tegyen föl két kérdést, amellyel egy kicsit a közösséget építjük, és egymással beszélgetünk. És az első kérdés, amelyet föltett Elza, ez volt: hogyan fogadtad be a szívedbe Jézus Krisztust, és hogyan ismerted meg őt? És úgy annyira ledöbbentem rajta, hogy ez volt az első kérdés, amelyet rögtön föltett nekünk. Igen, ez a legfontosabb kérdés. Ez az első, amit tisztáznunk kell. Ez a legfontosabb ahhoz, hogy egyáltalán a feltámadást, a Jézussal való kapcsolatot átéljük. És ő olyan egyértelműen rögtön a közepébe kérdezett, és ezt kellett egymással ott megbeszélnünk. Igen, ez a legfontosabb, hiszen enélkül nincs élő kapcsolat Jézus Krisztussal. Péter ezt nagyon régen átélte, de ugyanakkor valahogy megkopott ez. Nem ugyanezt a megkopást élték át az efézusiak is, ugye Jelenések könyvében emlékszünk, mit mond nekik Jézus Krisztus? Azt az első szeretetet elhagytad. Ez az egy panaszom van ellened. Gerjeszt fel magadban a lángot. Idézd fel magadban. Idézd fel magadban, hogyan vetted a Krisztust, hogyan találkoztál vele, hogyan tapasztaltad meg a vele való találkozást. És ha ezt újból és újból felidézzük, Krisztus pedig a lángot gerjeszti magunkban, ezt a szeretet lángját. Átélhetjük mi is újból és újból ezt. Aztán, szeretett testvérek, a második dolog, amelyet Isten a szívemre hozott, hogy Péter átéli azt, hogy már nem magában kell bíznia. A magában bízás feladását élhette át Péter itt az elmúlt időszakban, és adja Isten, hogy mi is. Péter tele volt önmagával, az erényeivel, a nagyságaival, és úgy gondolom, hogy ne gondoljuk, hogy csak ő, bizonyosan minden tanítvány, mint ahogy én is, mint ahogy mi is, mint ahogy mindannyiunknak jellemzője ez, mint ahogy pontosan innen indult a bűneset is, ebből a gondolkozásból, ebből az indulatból. Csak éppen Péter volt az, aki ezt meg is vallotta. Nagy lelkesen meg is vallotta ezt az ő urának, Jézus Krisztusnak, és azt mondja: Uram, kész vagyok veled menni a börtönbe és a halálba is, így írja le Lukács. Márk pedig azt mondja: ha mindenki megbotránkozik, én akkor sem, mondja Péter Márk szerint. És tudjuk Jézus Krisztus figyelmeztetését, amit mond Péternek, tudjuk Péter tagadását, amely napokkal, ha visszagondolunk, akkor nem régen volt az ünnepi napjainkon, és akkor most elkövetkezik ez a gyógyító beszélgetés itt Jézus Krisztussal. Nos, Péter, most hogy állsz? Hogy állsz ezzel? És ugye döbbenetes látni ennek az igének az eredeti szövegét, mert Jézus Krisztus kétszer is Azt kérdezi meg Pétertől, kétszer is úgy kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz-e engem, és ezzel a legmagasabb szeretet fokozatot kérdezi meg Pétertől. Tudjuk, hogy több szó van az igében a szeretetre, az igében három szó van, különben a görög nyelvben 7 szó is van a szeretetre. Nos, a legmagasabb fokozattal kérdezi meg Péter ezt, Pétertől ezt Jézus Krisztus, az agapé igével, szeretsz-e engem? Kétszer is így kérdezi meg, és Péter pedig kétszer is a fileó igével válaszol rá, mintha azt mondaná ezzel Jézus Krisztus neki, hogy tudsz-e, Péter, engem tökéletesen szeretni, ahogyan ezt korábban megvallottad, mint jobban, mint mindenki más. És Péter így válaszol Jézus Krisztusnak, talán így lehetne fordítani, én a magam emberi módján szeretlek téged. És akkor újból így kérdezi meg, tudsz-e isteni szeretettel szeretni? Én a magam emberi módján szeretlek téged. Olyan döbbenetes látni ezt, hogy nem azt mondja Péter, hogy igen, igen, én tudlak téged akkor is különb módon szeretni, mint mindenki más. Hiszen, akár sorolhatná még mindig Péter, hogy én voltam az első, aki megvallottam, hogy te vagy a Krisztus, vagy sorolhatná más érdemeit. Nem mondja itt már Péter. De azt sem mondja Péter, hogy csőd vagyok. Én vagyok a csődök csődje, hiszen mindenestől elárultalak téged. Hanem ezt mondja Péter, te tudod, hogy én ki vagyok, hogy milyen vagyok, tudod, hogy milyen vagyok, és az én magam emberi módján odaszánom magam, hogy szeresselek téged. És aztán harmadszor Jézus Krisztus már a fileó igével, tehát ezzel az emberi szeretettel kérdezi meg Pétert, és ugyanígy az emberi szeretettel válaszol Péter neki. Most jöhet éppen fordulat Péter szeretetében. Olyan csodálatos ezt látni. Miért? Hiszen meglátja azt, hogy méltatlan arra, hogy ő tökéletesen tudja követni, szeretni Jézus Krisztust, méltatlan arra, hogy vezető legyen, méltatlan arra, hogy ő önmagát mutogassa, hogy neki nem lehetséges, és neki nem megy, és most tudja pont odaszánni magát Jézusnak, és Jézussal, Jézusban, Jézusból, a Szentlélek által tud majd szeretni, és ő tud mi bennünk is szeretni. Itt jön a fordulat arra, hogy igazán tudja szeretni az ő urát. Aztán a harmadik dolog, amit látunk itt, ahhoz, hogy igent tudjon mondani Péter, és igen tudjunk mi is mondani arra, hogy szeretsz-e engem, és ez megújítson bennünket, Péter bűnvallása. Ahogy Jézus Krisztus fölteszi ezeket az egyre mélyebb kérdéseket, azt olvassuk az igében, hogy Péter egyre jobban elszomorodik. Elszomorodik. Tudjuk, hogy nem így szomorodik el először. Nagyon jól tudjuk, hogy nagy pénteken keservesen sír, zokog, hosszú időn keresztül. De ahhoz, hogy Péter valóban átélje a feltámadást, ahhoz, hogy Péter valóban viszont tudja szeretni az ő urát, nagyon fontos, hogy ezen a mély bűnbánaton keresztül menjen és átmenjen. A bűnvallás szabadítja fel az ő szívét is, és a mi szívünket is a mély szeretetre. Ha az ember felismeri, hogy annyi mindent megbocsátott nekem az én uram, én annyi mindent tettem, de olyan mély az ő kegyelme, akkor felszabadul az én szívem a szeretetre. Vagy mondjam így ellenkezőleg, hogy a bűn, a kudarc, a mélységek, azok bezárják az én szívemet arra a felszabaduló szeretetre, bezárják. ha most nem történik meg ez a bűnvallás, nem történik meg ez az elszomorodás, akkor képzeljük el Pétert, aki minden egyes kakas szókor, amikor hangzik a kakas hangja, mi jutna neki eszébe? Micsoda lelkiismeret furdalással, micsoda gyötrődéssel, állandóan ott élne, ott járna abba, hogy mit tettem, hogy mi történt velem. És ezzel szemben olyan csodálatos látnunk itt ezt, hogy micsoda mély az Isten kegyelme, hogy micsoda mély az ő lehajolása, hogy nincs olyan bűn, hogy nincs olyan mélység, ahova le nem hajol a mi Urunk. Hogy ő, aki annyira vágyott arra, hogy az ő tanítványai mellette legyenek, és szeressék őt nagypénteken. Olyan bocsánattal hajol le most is, és hajolt le már nagypénteken az övéihez, hogy éppen fölemelje őket, és megtisztítsa ezekből. Hogy nincs félelem, hogy nincs olyan helyzet, amit ne tudna meggyógyítani. Nincs olyan sötétség, amely ellen állhatna neki. És olyan fontos így végig gondolni mindazokat a dolgokat is, amik bennünket nyomasztanak. Vagy ami bennünket gátol abba, hogy betöltessen az én szívem a Krisztus iránti szeretettel. Mert nincs az, amelyből Krisztus ki ne tudna hozni bennünket. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Mondja éppen a mi Urunk ugye a hegyi beszédben. Ugyanez volt igaz ott Péterre, és igaz minden nap ránk is. De ezen a mély bűnbánaton keresztül kell menni. És nem olyan régen olvastam egy könyvet, ami nagyon mélyen megszólított engem, hogy nagyon sokan azt írja ez a könyv, és teljesen egyetértek vele, hogy nagyon sokan pontosan azért nem tudnak megtérni. Igazán mélyen. Azért nem tudnak mély kapcsolatot kialakítani Krisztussal, mert nincs ilyen mély bűnbánatuk. Nem elég, ha csak egy-egy helyzetben az ember azt mondja, hogy bocsánat, és aztán tovább megy. Sokszor gyermekeken is láthatjuk ezt, hogy nem veszik komolyan azt, ami történik, már esetleg nagyobb gyermekekre gondolok. Ha kimondjuk azt, hogy bocsánat, gyorsan, sokszor nem megy a szívünkre a bűnnek a mélysége és felismerése. Nagyon fontos, hogy ez a bűnbánat átmossa a szívünket. Nagyon fontos, hogy ez a bűnbánat mélyre menjen. Nagyon fontos, hogy úgy fölszakadjon akár a sírás, hogy mélyen felismerjük, hogy mennyire mély, ami történt, és mennyire magas az a kegyelem, amely lehajolt irántam. És ha ez át tud mosni engem, az szabadít föl a szeretetre, a Krisztus iránti szeretetre. Aztán negyedszer, szeretett testvérek, végtelenül csodálatos látni Krisztust ebben a helyzetben. Jézus Krisztust ebben a beszélgetésben, aki először is kezdeményezte ezt a beszélgetést Péterrel, és újból kezdeményez velünk is. Erre a gyógyító beszélgetésre Jézus Krisztus hívja Pétert. Emlékszünk az egyik evangéliumba, azt mondja, mondjátok meg a tanítványoknak, és mondjátok meg Péternek. Már akkor üzen neki. És aztán olyan csodálatos látni ezt a folyamatot. Mi történik? Először megeteti a tanítványokat, ő ad nekik kenyeret, ő ad nekik halat, és aztán pedig elkezdi ezt a mélyre menő beszélgetést, ezt a gyógyító beszélgetést velük. Amikor családterápiát tanultam, családterápiában is kihangsúlyozták egy kis viccként, vagy mosolyogtatni valóként mondom ezt, hogy amikor a férfivel valami komoly dolgot akarunk megbeszélni nőként, mindig nagyon fontos, hogy először etessük meg. Először adjunk neki enni, mert különben biztos, hogy nem fogja befogadni azt, amit el akarunk neki mondani, pláne ha komoly dolog. Ez egy kis mosolyogtatni való, de valóban így van a gyakorlatban is. De minden esetre az egész jelenetből azt láthatjuk nagyon, hogy Krisztus szeretete, Krisztus tette megelőz mindent. Mert ő az, aki először ad, ő az, aki elkészíti az ételt, ő az, aki megadja azt a csodálatos halfogást, és miután minden kész, akkor beszélget velük. Nem azt mondja Jézus Krisztus ennek a Péternek, hogy miért tagadtál meg, miért teljesedett be, amit mondtam neked. Nem beolvas neki, nem leordítja, nem lehordja. Nem azt mondja neki, hogy ugye megmondtam, hanem Jézus kezdeményez. Ő, aki a megbántott, ő keresi a kapcsolatot. Jézus tagadták meg, és ő békít, és ő békül. Jézust bántják, és mégis ő az, aki elősít. Az 59. Zsoltár így mondja ezt, előmbe jön az én kegyelmes Istenem. Vagy eszünkbe juthat a tékozló fiú atya, aki elébe fut a tékozló fiúnak. És aztán miután ő az, aki kezdeményez, és ezt mindig gondoljuk át a saját kapcsolatainkra nézve is, ő az, aki kezdeményez, azok után ugye fölteszi ezt a kérdést Péternek. És itt is olyan csodálatos, hogy nem azt kérdezi meg, hogy na most már jó leszel, Péter. Most már nem fogsz több rosszat tenni? Most már nem kell többet csalódjak benned? Most már nem fogsz többet megtagadni engem? Milyen sokszor teszünk föl ilyen kérdéseket a másiknak. Nem ezt teszi föl kérdésként, hanem azt teszi föl, hogy szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Milyen csodálatos látni ebben azt a mély lélek ápolást, ahogyan ez keresztül megy Péteren, szeretsz-e engem. És ebben a kérdésben benne van az is, hogy vajon Péter jóvá tette azt, amit eddig tett? Ki tette jóvá? Hogy lehet egyáltalán újat kezdeni? Benne van az, hogy mindent Krisztus tett jóvá, mindent Krisztus végezett el. Hogy Péter, azért szerethetsz most már még mélyebben, megújult módon, igazán, megelevenedve, teljes tűzzel, mert én mindent kifizettem, mindent odaadtam, minden ellened szóló adóslevelet eltöröltem. És mivel minden kész, minden eltöröltetett, ezért újat kezdhetsz. Érzed, hogy mennyire szeretlek? Ebben a kérdésben ez is benne van. Péter, én szeretlek téged először. Érzed, hogy mennyire szeretlek? És ezért mondhatjuk mindannyian, hogy igen, Uram, szeretlek téged. És újból ez a nagy kérdése, hívő életünk nagy kérdése, ettől elevenedik meg a mi hívő életünk, hogy átérzem-e, megélem-e, megtapasztalom-e Krisztusnak azt a mindenek felett való, mindent felül múló hatalmas szeretetét. Elfogadom-e azt a halálos szeretetét, amelyet ő ad irántunk, ő mutat meg, ő élt meg irántunk. Erre tudom én választként adni, hogy szeretlek téged megelevenedett módon. Csodálom-e, tisztelem-e, szeretem-e, imádom-e, felismerem-e, és akkor jön a válasz belőlem. És végül, szeretett testvérek, utoljára a szeretsz-e engem válasznak az 5. pontja az, hogy Péter szolgálatot kap. Micsoda csodálatos dolog látni, hogy ez a csetlő, botló tanítvány éppen elbukott, éppen alig az urát megtagadott tanítvány azonnal szolgálatot kap. Indulj, Péter, indulj, rád bízom magamat. Indulj, vidd az örömhírt, indulj, te leszel. Azon, akin keresztül viszem másoknak az evangéliumot, kövess engem, legeltesd a juhaimat, és szolgálattal bízlak meg téged. Ezt tette eddig is az Úr az egész 3 év alatt, de most újból ebben erősíti meg őt. Vagy így mondjam ezt, hogy aki szereti az ő urát, az szolgálja őt. Az, hogy szeretjük a mi urunkat, nem csak szó, nem csak érzelem, nem csak a mindennapi csendességemben való megélés, hanem napi életgyakorlat, vagyis szolgáló életgyakorlat. Ott fejeződik ki, hogy kié vagyok, hogy mennyire szeretem őt. És olyan döbbenetes ugye itt látni, hogy Péter számára már a halálával kapcsolatban is kifejezést ad, vagy kijelentést ad Jézus Krisztus. Annyira fogja szeretni Péter Krisztus, ez a szeretet úgy és úgy fog lángolni benne, és úgy fog egyre inkább felerősödni benne, hogy bizony élete végére már nem ő fogja megmondani, hogy mit és hogyan tegyen, hanem úgy tudja odaszánni magát Krisztusnak, hogy erőszakos halállal fog meghalni, és azt is vállalni tudja az ő szeretet uráért. Nos, miért is keresem én az én uramat? Azért, hogy meggyógyítson őt, meggyógyítson engem, azért, hogy feltámasszon. Ez is nagyon jó, és átélem ezt. Vagy azért is keresem őt, hogy meggyógyítson, feltámasszon, és szolgáljam őt, hogy azt a megbízást, amelyet akar nekem adni, azt elvégezzem. És ha én kérem és keresem, akkor nap mint nap megtudhatom, hogy mi az a megbízás. Ott, ahol élek, ott, ahol vagyok, folyamatosan azért vagyok, hogy tovább vigyem az evangéliumot. Szeretem őt, de mennyire? Heti 1 órára, vagy a 7 minden napjára? Annyira, hogy halljam az ő igéjét, vagy annyira, hogy halljam, és azt életre váltva szolgáljak neki. Szeretem őt, amíg kapok tőle, vagy amíg nem nehéz. Szeretem őt, amíg nem jár áldozattal, vagy amíg nem megyek a többséggel szemben. Emlékszünk arra, és hadd fejezzem be ezzel, hogy egyszer még az Úr Jézus Krisztus életében Simon farizeus befogadta Jézus Krisztust az ő házába, és nem szerette őt annyira, hogy megmossa őt a hosszú poros úton, hogy megkenje olajjal, hogy igazán szeretettel vendégül lássa, de egyszer csak bejött egy asszony, és az az asszony ráöntötte az olajat az ő lábára, és a hajával törölte meg az ő lábát Jézus Krisztusnak. És amikor Simon farizeus fanyalgott, akkor azt mondta neki, hogy ez az asszony, olyan asszony, akinek sok bűne bocsáttatott meg, igazán átélte a bűnbocsánatot, igazán átélte a bűn mélységét, de a bűn megbocsáttatását is, és ezért nagyon szeret. És ezt a nagy szeretetet ki is fejezi. És te pedig, Simon, csak olyan felszínesen érdeklődsz irántam. De akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, az kevésbé szeret. A mi Urunk azt akarja, hogy minél mélyebb, minél teljesebb szeretet kapcsolatba legyünk vele, és minél mélyebben átjárja ez a mi szívünket, és minél mélyebben tudjuk válaszolni. Szeretsz te engem? Uram, én csak téged szeretlek, imádlak, és ebben szeretnék elmélyülni egész életemben. Így legyen. Amen.